És már is itt vagyunk, vendégem, Hartyáni Emőke légiszállító, akit köszöntök, szia!
Szia!
És azt mondtam, hogy szerintem nagyon fontos kiindulási pont, hogy jön a nyár, itt a tavasz, jön a nyár, sokat utazunk, vagy nem, egyébként ezt most nem is tudom eldönteni, hogy még mindig van-e ez, hogy rengeteget utaznak az emberek, de az a nagy kérdés, hogyha költözünk, akkor mit csinálunk az állatainkkal. Megmondom őszintén, hogy nekem van egy ilyen, tehát nekem azért az egy nyomógomb, hogyha valakinek van egy lehetősége, és el kell költözni egy másik országba, és azt mondja, hogy hát igen, de oda nem tudom vinni, mert hogy költöztetem ki, hogy oldom ott meg, és akkor itt hagyja az állatot. Én ezt mindig azt gondolom, hogy próbáljuk már meg elkerülni ezeket a pillanatokat, vagy pontokat.
Igen, ezzel teljesen egyetértek. Amikor egy család költözik, akkor a négylábú családtagoknak is költözni kell. Én ebben egy abszolút javuló tendenciát látok. Míg régen szinte teljesen természetes volt, hogy az állatok maradnak, most azt látom, hogy még az aranyhalat is vinni akarják. Nem mindenki, de szerencsére azért a legtöbben megkérdezik, hogy lehet vinni. És lehet. Tehát általában azért megoldhatók, nem minden esetben. Még az aranyhal az pont a legnagyobb kihívások közé tartozik.
Tényleg?
Igen, az aranyhat azt nem igazán tudjuk vinni, és tudnánk biztos, ha nagyon-nagyon akarnánk, de ott merül fel a kérdés, hogy tényleg érdemes-e, ugye? De a négylábúaknál, mindenkire, meg madaraknál, hüllőknél, gekkóknál mindenképpen érdemes, úgyhogy meg kell vizsgálni a
lehetőséget. Ugye ez is attól függ, nem veled akarok itt kötekedni, de nyilván ez attól függ, hogy akinek az érzelemvilága olyan, hogy ő elvinné azt az aranyhalat is, tehát valamiért van egy olyan kötődése, az neki akkor fontos. De egyébként azért nehéz utaztatni, mert megoldani úgy a szállítását, hogy neki legyen minden, amire szüksége van, mármint az akváriumi körülmények?
Igen, az aranyhalakat csomagolni nehéz. Minden egyebet nem nehéz megoldani. Náluk egyedül csak a csomagolás nehéz. Ugye vízben kell őket vinni, és föléjük egy levegő keveréket kell magas nyomásra befújni, ami biztosítja az utazás során, hogy megfelelő mennyiségű oxigénhez jussanak, és hát ugye itt az, hogy mennyi ideig tart az utazás, ez nagyon kritikus, hogy hogy tudjuk ezt így belőni, de nem lehetetlen, de csak kicsit nagyobb kihívás, mint úgy általában egy sima halatot becsomagolni.
Jó, de azért az benned felmerül, hogy érdemes rajta gondolkodni, hogy ezt most mennyire érdemes vinni, vagy nem. Jó, mindegy, de egyébként nem is ezzel akartam én se kezdeni, sokkal inkább tényleg az ilyen kis kedvenceinkkel, akik családtagként tekinthetnek magukra sok esetben, aztán egyszer csak kiderül, hogy ők mégsem mehetnek az olyan furcsa helyzet. Na de, hogy a praktikus része milyennek? Tehát hogyan kell neki látni, ha én azt tervezem, hogy utazom és vinném az állatomat, mik az én dolgaim? Gondolom, egy csomó okmány elsősorban.
Kutyák, macskák szinte emberjogon vannak, van útlevelük, lehet útlevelet kérni nekük, európai állatútlevelet.
Nem kérni, készítetni, jó pénzért.
Készítetni az állatorvosnál, igen, valóban van díja, az állatszállításban, meg az állatorvoslásban mindennek van díja, ugye ott nincsen szinte semmi.
Állat, igen.
Igen, nem úgy van, mint nálunk, hogy vagyunk az okmányhivatalban, és bizonyos dolgok látszólag ingyenesen vannak, bár azok is, hogy van, ahol kifizetésre kerülnek. De az állatoknál tény, hogy mindent rögtön ki kell fizetni, de tehát a kutyáknál, macskáknál van állatútlevél, és ez rögtön sugalmazza, hogy az ő utazásuk jóval egyszerűbb, mint mindenféle más állaté. Hogyha úgy tervezzük, hogy majd valamikor utazunk a kutyánkkal, macskánkkal, a legfontosabb, hogy a világ bármelyik pontjára, ami előírás ma, az a mikrochip, macskának is, és az érvényes veszettségoltás. Ugye kutyáknál ez adott, mert kutyáknál kötelező a mikrochipezés és az érvényes veszettségoltás, ez törvényi kötelezettsége minden kutyatartónak. Macskáknál ez nem törvényi kötelezettség, úgyhogy általában erre külön oda kell figyelni, hogy legyen csipje és oltása a cicának. De hogy ez a kettő dolog adott, akkor azt lehet mondani, hogy a világ legnagyobb részére viszonylag azonnal el lehet indulni. Természetesen vannak olyan országok, különösen a szigetországok, ahol szigorúbb a beutazási követelmény, ott általában veszettség ellenőrzési tesztet kell még csináltatni az állatoknak, ez az úgynevezett, vagyis ez a konyha nyelven titer tesztnek hívott veszettség ellenőrzési teszt, ami nagyon könnyen elvégeztethető, és hogyha valaki tényleg komolyan gondolja, és azt szeretné, hogy tényleg legyen minden készen, akkor ezt érdemes megcsináltatni. mert a titerteszt az országtól függően viszonylag sokáig érvényben marad, amíg az állatnak a veszettség oltása érvényes. Tehát, hogyha ezek ott vannak az útlevélben, akkor tényleg gyakorlatilag minden szükséges dolgot elkészítettünk ahhoz, hogy akár egy távoli országban is elutazzunk az állatunkkal.
Hogyan tovább, hogyha ez a része megvan, tehát akkor nyilván előkerítik, vagy utána néznek a neten, és most persze nyilván nem akarok cégneveket mondani, nem tudom, hogy hány olyan cég van, amelyik foglalkozik így állatutaztatással, de mindegy is ez most. Tehát, hogyha elkezdenek ennek utána nézni, mondjuk rátok találnak, és akkor mi történik?
Alapvetően a gazdik elsősorban podgyászként szeretnék magukkal vinni az állatokat.
Hát igen, ugye? Tehát én is azt képzelném, igen. Hogy szeretném, hogyha ott lenne velem az utastérbe.
Ez, amit elképzel mindenki, és ez valósul meg a legritkább esetben, de ez az egyes számú lehetőség az állatok szállítására, amikor az ember magával viszi a podgyászt az utastérbe, mint kézi podgyász. Ilyenkor az állat jogilag a kézi podgyász kategóriában van, és ennek kell megfeleljen. Tehát be kell, hogy férjen például az ülés alá, ugye? És bizonyos súlyhatárba is be kell férjen. Hát ülés
tehát
alá
tényleg mérettől függ.
Nagyon kevés állat fér be, és másik kérdés, hogy még ha be is tudnánk gyömöszölni egy 5 kilós kutyát az ülés alá, hogy fair-e vele azt megtenni, hogy ő egész úton az ülés alatt fog gubbasztani összehúzott lábakkal, nem értve, hogy a gazdi közelsége ott van, és mégsem jöhet ki, mert hivatalosan az út során nem szabad kivenni az állatot sem a dobozából, vagy a hordozótáskájából, sem az ülés alól. Az egy más kérdés, hogy az adott járaton a légutas kísérők megreszkírozzák-e azt, hogy megengedik azt, hogy kivegyék. Ezzel azt reszkírozzák, hogy egy harmadik utas, aki ebben a pillanatban nem ismert, be fogja perelni a légitársaságot azért, hogy neki aszmás reakciója van, vagy allergiája, vagy csak simán nem tetszik neki ez a dolog. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ezt egyre ritkábban vállalják be a repülőtársaságok és a légutas kísérők. De hogyha nem a fedélzeten utazik az állatunk velünk, még mindig ott van a lehetőség, hogy velünk együtt a podgyásztérben, mint feladott podgyász utazon. A podgyásztér teljesen alkalmas az állatszállításra.
Ez az azért mondom, mert látod, hogy húzom ezt
el. Ez egy urbánus legenda, hogy a podgyásztér alkalmatlan az állatok szállítására, ez teljesen alkalmas. Ugyanolyan túlnyomásos kabin van ott is, mint az a podgyásztérben, és a levegő úgy cirkulál a repülőgépen, hogy a podgyásztérbe is lejut a kabinnak a levegője, tehát teljesen alkalmas szállításra, fűtött, és igazából sokkal kényelmesebb az állatunknak az utazás a podgyásztérben, mert ott egy kemény, standardizált ládában, tehát nem ládában, bocsánat, dobozban van, egy műanyag dobozban, ami kényelmesebb neki fel tud állni, meg tud fordulni, kényelmesen el tud nyújtózkodni, és ugyanúgy, hogyha podgyászként utazik, ugyanúgy megérkezik a cégállomás.
Tehát velünk együtt,
ez
azt jelenti, hogy egy gépen utazunk.
Egy gépen utazik.
Viszont ott, hát ez egy kérdés, nem, hogy az állat mire alkalmas. Tehát egy szeparációszorongós állat, az nem biztos, hogy alkalmas erre, mert az lehet szétstresszeli magát ott egyedül.
Én még olyan állatot nem láttam, aki is folytatta volna a stresszelést, miután a gazdi eltűnt a színről.
Ezt mondják, igen.
Igen. Tehát egy pár percig még esetleg megy a kaparászás, ugatás, kicsit a hisztizésnek lehet nevezni, de igazából, hogyha a gazdi eltűnik a színről, nincs az a kutya vagy macska, aki ne gondolna arra, hogy hoppá, most itt valami van, jobb lesz, ha viselkedem, gondoljuk csak át ezt a helyzetet. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy minden kutya és macska jól bírja az utazást. Természetesen ne tegyünk ki egy állatot szükségtelenül egy ilyen stressznek, de hogyha költözésre van szó, inkább utazzon, mint maradjon hátra. De nyilván mindig figyelembe kell vennünk egy csomó faktort, de általában a légi állatszállítás, az állatszállítás leghumánusabb módja. Nagyon gyors, nagyon profi, szervezett.
Ez a légi állatszállítás az ugye nem egyelő azzal, mint amiről eddig beszéltünk, tehát amit te felsoroltál, hogy velünk utazik, mert akkor ő igazából egy személyszállító gépen utazik az utastérbe, annyi az előnye, hogy együtt érkezünk meg, illetve ahogy te mondtad, hogy alkalmas ez, mert erre is sokan szerintem azt képzelik, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de itt még az egy fontos kérdés szerintem, hogy az működik-e, hogyha ilyenkor nyilván előtte állatorvossal konzultálva, valamilyen módon kicsit nyugtatva, bódítva van az állat arra az időtartamra.
Nyugtatni és bódítani háziasított állatokat abszolút tilos. Az út során neki használnia kell a természetes reflexeit, hogyha turbulencia van, neki ki kell tudni magát támasztani a ketrecben. Egy öntudatlanul fekvő állat minden esetben orvosi felügyeletet igényel, ugye? És a felélzeten nem lesz orvosi felügyelet, neki egyedül kell utazni, de ezt meg tudják csinálni az állatok. Ez abszolút nem probléma.
Jó, csak az látod, nagyon ügyesek. Ahogy mi gondolkodunk, igen. Tehát nekem az jutna eszembe, hogy jaj, szegény, ne stresszeljük, ne tudja, hogy mennyi idő telik el. Na, azért mondom, tehát, hogy ez egy ilyen gazdi gondolkodás, de akkor ezek szerint tilos.
Tilos, abszolút tilos szedálni, hogyha feladáskor egy alvó állat van a ketrecben, a légitársaságok biztos, hogy vissza fogják utasítani az elvitelét, akár podgyászban, akár kargóban, mert nincs olyan állat, aki bódítás nélkül feladás közben egy ilyen ingergazdag szituációban aludna. Tehát amelyik állat alszik, az biztos nem viszik el. Mint ahogy azt az állatot sem viszik el, aki adott esetben rosszul van, vagy látható jelei vannak bármiféle rosszul létnek. Úgyhogy érdemes az állatokat felkészíteni az utazásra, hozzászoktatni a ketrechez, nem etetni agyon, semmiképp sem. Tehát az indulás előtt jó pár órával, akár 10-12 órával már jó, ha nem eszik se a macska, se a kutya, mert az éhség az egy természetes állapot nekik. A stressztől viszont tényleg fordulhat elő rosszul lét, és az nagyon nagy szenvedés a kutyának, a macskának, de már a kakilási inger is nagyobb szenvedés a kutyának vagy a macskának, mint az éhség. Úgyhogy keménynek kell lenni, azzal tesszük a legjobbat a kedvencünknek, hogyha nem etetjük, felkészülünk, kap egy szép nagy sétát, mozgást indulás előtt. A kutyus, nyilván a cica az otthon még szaladgálhat egy jó nagyot, és nem túletetve, ketreszhez hozzászoktatva felkerül a gépre. Vizet mindig minden állat kap. Azt a rakotó személyzet utolsó mozdulatával feltölti a ketrecek kötelező tartozéka itatót állat.
De jól értem, hogy akkor ilyen esetben a légitársaságnak van megfelelő tárolója, ahova azt a feladott állatot boxával együtt beteszik? Vagy az a gazda dolga, hogy olyan boxa legyen,
ez a gazdának a dolga,
amiben ő tud mozogni? Tehát mert akkor itt sem alkalmas például egy túl kicsi.
Ez a gazdának a dolga, beszerezni megfelelő tárolót, vagy szállító dobozt, és erre a nemzetközi légügyi szabályzat előírásai vonatkoznak.
Világos.
Bárki szeretne repülőgépen állatot szállítani magával, nagyon fontos, hogy jóval előtte megkérdezze a légitársaságot, hogy egyáltalán elviszik-e a kutyáját, a macskát, és milyen előírások vonatkoznak rá. Ez nagyon-nagyon fontos, mert sajnos egyre gyakrabban látjuk, hogy valamilyen oknál fogva a légitársaságok nem viszik el a kutyákat, macskákat podgyászként. Ez nem gonoszság, hanem ez főleg abból ered, hogy a légitársaságok ugye összedolgoznak, kódserrendszer van, és ők nem tehetnek egy ígéretet egy másik légitársaság által repült járaton. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy meg kell kérdezni. Hogyha nem lehet a kutyát, macskát podgyászként szállítani, még mindig ott van, hogy utazhat a kargó forgalomban. Ez a harmadik módja jogilag az állatszállításnak. Ilyenkor fizikailag ugyanúgy a kargónak a csomagterében, a repülőgép csomagterében utazik, mint amikor feladott podgyászként utazik, de jogilag a kargóforgalomba tartozik. Tehát például nem feltétlenül kell, hogy a gazdia ott legyen a fedélzeten.
Hát sőt, ugye, amit én azt is mondtam, hogy ti csak állatokat szállítatok.
Igen, igen, ilyenkor de jogilag független a gazditól a kutya, és fizikailag is független.
Ami azt jelenti, hogy nem egyszerre indulunk, érkezünk.
Összetudjuk hangolni, de a kargóforgalomnak más a ritmusa, mint az utasforgalomnak. A tranzitidők jóval hosszabbak, mert a kargóforgalomban sokkal jobban figyelnek az állat jóléti dolgokra, tehát megáll a tranzitban, kiveszik a kutyát, macskát, kitakarítják a ketrecét, megetetik, megitatják, megsétáltatják, adnak neki helyet egy kis szaladgálásra, és pihenve utazik tovább. Ezt viszont nem lehet megcsinálni egy 2 órás tranzit idővel, mint a pótgyászos szállításnál, ezért legalább 12 vagy 24 órát is akár el kell tölteni a tranzit állomáson az állatoknak. Ez egy megszervezett dolog, tehát ezt nem kell külön kérni, és így az állatnak egy picit pihentetőbb így utazni. Ebben az esetben vagy az indulást, vagy az érkezést kell összehangolni a gazdi esetleges utazásával. De van, hogy ez teljesen eltávolodik a gazdi utazásától, vagy hetekkel később utazik utána az állata, különösen, hogyha költözik, hiszen a gazinak az új helyen kell házat, meg kell találni az új házat, lakást, a lakásbéleti szerződésnél mindig gondolni kell arra, hogy a bérbadó nem feltétlenül fogja engedélyezni a kutyának vagy a macskának a elvitelét, tehát ezt jó előre tisztázni kell. A mi általunk szállított állatoknak nagy része később tud csak indulni, mert a gazdi, amikor kiutazik, akkor veszi észre, vagy tud, szembesül azzal, hogy a bérelt lakásban nem engedélyezett az állattartás. Úgyhogy nagyon meg kell értenünk, hogy a világban az, hogy úgy tartjuk az állatokat, mint a családtagokat, ez Magyarországon, meg Európában nagyon természetes, de a világ többi részén ez egyáltalán nincs így. Ázsiában például kifejezett kuriózum, egy szabad ezt a szót használni, hogy úri huncutság állatot tartani. Tehát ott még jóval, de jóval jobban elő kell készíteni az állatnak az utazását, meg az egyáltalán az egész létét.
Vannak országok, amelyik karanténba teszi, ha jól igen, tudom, ugye? Ilyen is igen. Van, aki azt mondja, hogy jó, nem tudom én hány nap.
Igen, a karantén az bármi lehet, egy naptól 30 napig változó, és vannak olyan országok, ahol annyira előre, például Hongkongban, amikor legutóbb próbáltam állatot szállítani, akkor a karantén között evünk, hogy 2 évvel előre le kell foglalni a karantén helyet. Ez eléggé extrém.
Hát igen, nagyon.
Most nem tudom, mi a legújabb, most egy éve legalább nem próbálkoztunk Hongkongba szállítani, de Ausztráliában, Új-Zélandra, Hawaiion, Szingapurban mindenütt van karantén, ezt előre le kell foglalni. Egy Ausztrália, Új-Zéland állatszállítás az 6 hónap előkészítés.
Igen, ezek hónap. Akkor meg mondjuk gyorsan eljutunk oda, hogyha valakinek jön egy lehetőség viszonylag hirtelen, akkor beleütközhet olyan akadályba, amiben azt mondja, hogy jó, ezzel most nem fog tudni foglalkozni.
Mi nagyon sok terhet leveszünk a vállukról, tehát ami az állatszállítása kapcsolatos, azt mi teljes egészében le tudjuk venni a gazdi válláról, vagy választhatja azt, hogy ő is csinálja maga, és mi segítünk benne.
Bár mondjuk én nyilván ezek azok az utak, amiket azért csak tudja az ember 6 hónapra előre, nyugodtan köhög, meg kikapcsolom a mikrofonot, ha kell. Tehát, hogy ez, amit csak tud 6 hónapra előre. Na jó, akkor zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk, mert hogy még van egy csomó praktikus része ennek. Maradjatok ti is, vendégem Hartyáni Emőke, légiszállító.